békesség Istentől, ami atyánktól, az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, év utolsó Isten tiszteletén énekeljük a 277. énekünket. 277. éneket. Van még itt egy pár énekes könyv, hogyha kell valakinek, akkor tudunk adni. 277. Kell valakinek? Nem. Énekeljük el mind az öt versével. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy gondviselő szeretetedből ennek az évnek a végére segítettél minket, és hogy megállhatunk itt, téged dicsérve, téged magasztalva. Köszönjük néked mindazt az áldást, amit vettünk tőled, melyekkel gazdagítottál, melyel örömre hangoltál bennünket, melyel hálaadást szereztél a mi szívünkbe. Megvalljuk előtted, hogy valójában semmiféle ajándékodra nem voltunk méltók, áldásaid teljesen érdemtelenek voltunk és vagyunk és maradunk is. Valljuk, hogy egyedül a te szeretetedből, a te kegyelmedből kaptunk mindent. Bűnbocsánatot is, örök életet is, de minden egyebet a földi életünk során. Köszönjük néked, hogy most ilyen kegyelemre szoruló emberként jöhetünk hozzád, azért, hogy áldj meg minket most is a te igéddel. Szólj hozzánk, Urunk, ebben az utolsó órában, és beszélj a mi szívünkkel. és segíts bennünket, hogy megújult szívvel tudjunk majd tovább menni a mi útunkon, eléd kapaszkodva, rád bízva magunkat az új esztendőbe. Köszönjük néked, hogy várhatunk te reád, és kérhetjük, hogy áld meg a szívünket ennek az évnek utolsó óráiban is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből. A 7. részből, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 7. részéből. A 29. verstől a 35. versig. Ez pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. Ezentúl, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, és akik vigadnak, mintha nem vigadnának, akik vesznek, mintha semmiük se volna, és akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, miképp kedveskedhessék a feleségének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon, aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében, aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének. Ez pedig a ti hasznotokra mondom. Nem, hogy tört vessek néktek, hanem, hogy illendőképpen és álhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz, háboríthatatlanul. Kedves testvérek, leperegnek az év utolsó percei, és keresztény emberként emlékezzünk meg most arról, hogy miközben elmúlik 2010, aközben Jézus Krisztus, hogy egyre közelebb kerültünk. Közelebb kerültünk az ő visszajövetelének az időpontjához. Bizony meg kell emlékeznünk az Úr Jézusnak a dicsőséges visszajöveteléről. És a gondolkodásunkban olyan kulcs helyet kell elfoglalnia ennek a ténynek, amilyet elfoglalt Pál apostol gondolkodásában is. Ő a jelenre mindig az eljövendő, a nagybetűvel, Jézus fényében tekintett. A jelen mindig annak fényében látta, hogy Jézus jön. Ezt kell nekünk is megtanulni, hogy a jelenre az ő dicsőséges eljövetele fényében, a dicsőséges eljövendő fényében tekintsünk. És ezt tényleg, ahogy mondtam, meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. Mint az iskolában egy leckét meg kell tanulni, az embernek ez se egy könnyű lecke, de meg kell tanulni. Különösen is időszerű ezt akkor tanulgatnunk, amikor az idő előrehaladását jobban érzékeljük. Mert úgy napról napra nem nagyon érzékeljük, annyira, mint így évfordulón évet váltunk. Megy az idő. Halad az idő. Jön Jézus vissza. És egyre közelebb megyünk ahhoz az időponthoz, amit ő tud, illetve az Atya tudja csak egyedül, hogy mikor lesz. És meg kell tanulnunk az ő jövetele fényében nézni a jelent. Az ittet, mostot. Nézzük először is, hogy milyen korszakban élünk. Pál apostol ugye nagyszerű írás ismerő ember volt, és ismerte az Ószövetséget is, de ismerte az Úr Jézusnak a történetét és beszédeit is. És tudta magától, Jézustól megerősítve, hogy az ő visszatérését megelőző időszakban különböző jellegzetes dolgok fognak történni. És ezek közül, ebben a szakaszban, amit most elolvastunk, ezek közül, az ismérvek közül megemlít mindjárt hármat. Az elsőt tulajdonképpen nem olvastuk, ez a 26. versben van, ahol a küszöbön álló megpróbáltatásokról beszél. Küszöbön álló megpróbáltatások. A 29. versben azt mondja, rövidre szabadott az idő, ezt már olvastuk, és a 31. versben, hogy a világ ábrázata elmúlik. Érdekes három kifejezés fényében megnézni a kort, amiben élünk mi magunk is. Ez ugyanaz a kor, amiben Pál is élt, csak egy pár száz évvel ezelőtt. Mi is ugyanabban a korban élünk. A Jézus mennybe menetele és a visszajövetele közti korszakban, időszakban. Pál tehát először is beszél a küszöbön álló megpróbáltatásokról. Mert tudja Jézustól különösképpen is az ő végidőkről mondott beszédeiben, hogy a keresztényeknek ezekben az időkben egyre nagyobb lesz a nyomorúsága. Jézus beszélt olyan veszedelemről, megpróbáltatásról, mely eljön az egész világra, de különösképpen az övéire. Nagy nyomorúság szakad erre a földre, hogy mondja, de különösképpen az ő népére. És az ő népének az életében sok harc és szenvedés, megpróbáltatás lesz, amit a keresztényeknek teljes erővel kell, teljes erőbevetéssel kell megküzdeni, hogy győztesek lehessenek a végén, és hűek maradjanak Jézus Krisztushoz, az ő akaratához, az ő igéjéhez. Tudhatjuk, hogy már abban a korszakban, amikor Pál apostol ezt a korintusi levelet írta, már elkezdték Rómában üldözni a keresztényeket. Néró egyre jobban megzavarodott, megőrült, és hát egyre nehezebb, egy rosszabb szemmel néztek ugye a keresztényekre. Már ez előtt is volt egy olyan időszak, amikor Claudius elzavarta a keresztényeket is, meg a zsidókat is tulajdonképpen Rómából. Olvassuk, hogy Aquila és Priscilla, akiknél Pál egyébként éppen Korintusban lakott, ugye ők onnan menekültek el a Claudius idejébe támadt keresztény üldözések miatt. És így jutottak oda a Korintusba. Pál maga is átélt olyat, hogy keresztény zsidóként, zsidó keresztényként őt is, illetve a munkatársait is üldözték, például Efézusba. Nekik esett a római hatóság, igaz, hogy a zsidóknak ott némi kis közreműködése volt ebbe a dologba, de átélték, hogy bizony szenvednünk kell a Krisztusért, az evangéliumért nekünk is, ezért a hitért, amit hirdetünk, mert ezt úgy értékelik, hogy ez egy ilyen világfelforgató, ilyen világforradalmat kiváltó hír, amit mi hirdetünk. Pál látta, hogy ami az ő idejében kozmikus, vagy még mikroszkópikus méretekben történik, az egyszer, Jézustól tudta ezt, kozmikus méretekben fog történni. Küszöbön álló szenvedések. Ott volt Pál a fejében ez a gondolat. Ezek szakadnak az ő a Krisztus híveire, a Krisztus követőire, Krisztus hírnökeire, akik következetesen akarnak az ő akarata szerint élni ebbe a világba. Küszöbön állnak, mint a... Na mindjárt belépnek ezek a szenvedések. Na mindjárt itt vannak. Aztán azt is mondja az apostol, hogy a hátralevő idő rövidre szabatott. A 29. versben van ez. Itt a kairos szót használja, azok kedvéért mondom, akik tudnak egy kicsit görögül. Ezt a magyar nyelvben nem használjuk ezt az időfogalmat, amit a görögök használnak. Ez egy ilyen minősített időszakot, egy minősített korszakot jelent, ami különösen fontos az Isten üdvtervében, az Isten üdvrendjében. Nos, azt mondja Pál, hogy ez a korszak, amire jellemző lesz, hogy a keresztények szenvednek, ez rövidre van szabva. Rövidre van szabva. Egy olyan kifejezést használ itt Pál, amit úgy is lehet fordítani, hogy a hajónak a vitorlája fel van tekerve. Tehát, mint amikor fölhúzzák a vitorlát szépen, hogy össze van préselve. Vagyis ezek az idők, ezek, ahogy mondja máshol is az ige, a keresztények miatt rövidre vannak szabva. Megrövidítetnek azok a napok, ahogy mondja az írás máshol. De, mivel így össze vannak sűrítve ezek az utolsó idők, utolsó napok, Krisztus visszajövetele előtt, ezért belesűrűsödnek jobban a szenvedések is. Vagyis a szenvedések nem, ugyanazok a mértékű szenvedések nem egy hosszabb időszak alatt történnek meg, hanem egy rövidebb időszak alatt kénytelenek lesznek megtörténni. Vagyis az apostol úgy gondolta, hogy Krisztus jön vissza, mi megyünk arra, minden perccel, minden órával, minden nappal, minden évvel közelebb vagyunk hozzá. És erre az időszakra, ami odáig előttünk van, erre jellemző lesz, hogy már itt vannak az ajtóba a szenvedések, amik ránk leskelődnek. És ez nem lesz egy nagyon-nagyon hosszú időszak, nem tudjuk mennyi lesz, de nem egy ilyen vége láthatatlan, beláthatatlan idő, egy viszonylag rövid idő lesz. És ebben a rövid időben még jobban koncentrálódnak majd a keresztényekre zúduló nehézségek, nyomorúságok, próbatételek. És itt ér a harmadik kifejezéshez, amit mond, Elmúlik-e világ mostani ábrázata? Elmúlik-e világ mostani ábrázata? Az ábrázat szó az a megjelenési formát jelent. De mondjuk, hogy ennek az embernek rossz az ábrázata, rossz arcú ember. Ez már hogy ránéz az ember, már nem valami bizalomgerjesztő. Na, ugyanez a kifejezés van itt is, hogy ennek a korszaknak, amiben élünk, ennek van egy ábrázata, egy arculata, ami valamiféle összbenyomást tesz a keresztényekre is, nem csak a keresztényekre, másokra is. Mert mondják úgy általában az emberek, például ma is, hogy ezek az idők nem olyanok, mint a régi idők. Valahogy ezek az idők, amik ma vannak, ezek már olyan. Nagyon megváltoztak. Nem olyan ez, mint volt régen. Az világ arculatát érzi az ember, hogy valahogy más dominál, más uralkodik ma, mint még 30 vagy 40 vagy 50 évvel, vagy ne talán 80 évvel ezelőtt. Azt mondja Pál, hogy ez a világ, amit egyébként aminek az arculatát legjobban a János apostol jellemzi. János apostol azt írja az első levele második részében, hogy mindaz, ami ebben a világban van, a szemek kívánsága, a test kívánsága és az élet kérkedése, vagyis ebben a világban mindent ezek szabnak meg. Az emberek meglátva valamit, azt akkor gyerünk utána, mert azt el kell érni. Akkor a test kívánsága, hogy a test élvezetet vágyik, és akkor gerünk az élvezetek után, usdi, vessük bele magunkat, és keressük ezeket, vagy az anyagi javakat kívánja a testünk, gyerünk, hajtsunk az anyagiakra, vagy a dicsvágy, ugye az, hogy mindenki a központba akar kerülni, és azt akarja, hogy emberek tömegei vegyék őt körül, és fölnézenek rá, és istenítsék meg, dicsőítsék, magasztalják. Azt mondja János apostol, hogy az egész világnak az arculatát ezek az emberek, akik a szemük után, a testük vágya után, meg a dicsvágytól vezérelve élnek, ezek alakítják. És ezért ennek a világnak az arculata nem olyan, mint amilyennek Isten megteremtette. Nem Isten alakítja a világ arculatát, hanem ezek az emberek, ezek a gonosz, istentelen emberek. Erre a világra mondja, erre a globális világra mondja most már az apostol, hogy ez el fog múlni. Ez az arculata a világnak, el fog múlni. Vége lesz. Most látjátok, hogy Pál a gondolkodásában, miközben egyébként a házasságról beszél ebben az 1 Korintus 7-ben, ez az érdekes, miközben a házasságról beszél, családi életről, egyebekről, ide tartozó dolgokról, kulcsfontosságú a fejében, hogy Jézus jön vissza. És az egész házasság ebben a térben jelenik meg. Jézus jön vissza, hamar jön vissza. Szenvedésteljes időszak ez. Össze van préselve, vagyis rövid időszak, relatívan rövid időszak. De azt jelenti, még sűrűbb lesz benne a szenvedés. És közben egyszer csak elmúlik, lassan elmúlik ennek a világnak az ábrázata, a formája. Tönkre megy. Egyszer csak megahultatik, és egyszer megjelenik Jézus, és véget vet az egésznek, úgy, ahogy van. Egy ilyen világban élünk, mondja az apostol, az ő korában. Krisztus után, mit tudom én, 50-60 körül valamikor. Most itt élünk Krisztus után 2010-11 fordulóján. A világ ugyanaz. Még most is Jézus jön vissza. Azt kell mondani, nem tudjuk, hogy mikor. De jön vissza, és ez a világ most is ilyen, ahogy Pál jellemezte. Ebben a világban élünk. Itt a szenvedések leselkednek reánk is, a küszöbön állnak. Ez az idő össze van sűrítve. Aki komolyan, következetesen követni akar Jézus, tapasztalja, hogy nem könnyű dolog egyáltalán ebbe a világba. És lehet, hogy egyre nehezebb lesz. És tapasztalnunk kell, hogy ez a világ ez nem örökké való, nem fog mindig így maradni, ahogy van, hanem ez már most is egyre inkább megavul. Közel van az enyészethez. Egyre közelebb kerül az enyészethez. Miközben technikailag, meg nem tudom, anyagilag így fejlődünk, meg jutunk előre, a közben más szempontból meg egyfolytában hanyatlik a világunk. Ebbe a világba élünk. Tudatosítani kell magunkba. Ahogy a Zsoltárokba olvassuk már, ugye Pál olvasta a Zsoltárok könyvét is. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezed munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindezek megavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet elváltoztatod azokat, és elváltoznak, de te ugyanaz maradsz, mondja a 102. Zsoltár. Egy ilyen világban élünk. Ez jellemzi a korszakunkat. A második kérdésünk, hogy mire kell ebbe az időszakban nekünk figyelni. Mire kell figyelni? No hát nagyon kell figyelnünk arra, testvérek, ha Jézus követői, Jézus népe tagjai vagyunk, hogy nagyon koncentráltan azt csináljuk, amit ebbe a korszakban nekünk csinálnunk kell, mert Jézus akarja, hogy azt csináljuk. Elsősorban, amire koncentrálnunk kell, az evangéliumnak a hirdetése, a misszió ügye. Az Isten országának az építése, az evangélium előrevitele. Ez ebben a korszakban az a küldetésünk. Jézus, amikor elment erről a földre, azt mondta a tanítványok, hogy menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ebben a korszakban, ami előttetek van, nem azt mondta, hogy házasodjatok, nősüljetek, ezt csináljatok, azt csináljatok, vállalkozzatok, meg mi. Lehet azokat is csinálni, de nem azt mondta Jézus, amikor elment, hanem azt, hogy a missziót végezzék az övéi, az ő népe. Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot. Ezt szolgáljátok ebben. Ez a fő feladatotok ebben a mostani korszakban, ami kezdődik a visszajövetelemig. Utána majd más lesz a feladatotok. Csodálatosabb, vagy hát ez is csodálatos. Más lesz a feladatunk. Jézus visszajött és az Isten országa beköszön. Új ég és új föld. Ez ott más feladataink lesznek. Ott már nem kell missziót végezni, meg evangelizációt. Ott már adorációt kell végeznünk, ugye dicsőítenünk kell az Urat. Ott az lesz a feladat. Most a misszió a fő feladata az Isten népének. És fel kell ismernünk most azt, amire visszatérek most az előbb említettem ugyan, hogy Pál ebben a felolvasott ige szakaszban a házasodásról, a házasságról, a házas életről, a családról beszél. De az egészről úgy beszél, hogy ő látja, hogy a családi élet az milyen közegbe zajlik most. Melyik korszakba zajlódik most? És egyszerűen az, hogy Jézus jön vissza, és elmúlik-e világ, és itt a keresztényekre szenvedések jönnek, mégpedig sűrűn jönnek rájuk szenvedésnek, ez meghatározza azt, amit a házasságról mond. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy a házasságot Isten rendelte, hogy az Istennek a teremtménye, és az egy önmagában jó dolog, de azt is látta, hogy ebben az időszakban a házas embereknek, ebben a korszakban Jézus visszajött előtt, a házas embereknek nem lesz könnyű dolga. Nagyon nem lesz könnyű dolga. Ugyanis, ugye láthatta is, tapasztalhatta is, hogy mi van, hogyha mondjuk egy keresztény férfit elkapnak a hatóságok, és a családja ott marad családfő nélkül. Mondjuk. Ott marad a feleségem, nem tudom hány gyerekkel, akkor azokról ki fog gondot viselni? Mi van, hogyha elkapnak egy keresztjén nőt, és elkezdik a férje szemelátára kínozni, hogy tagadja meg a hitét, mondjuk tagadja meg Jézust, és mutasson be áldozatot a pogány isteneknek. Megkülönben megölik a feleségét a szemelátára. Mit szólhatnak majd azok a szülők, akiknek a gyerekeit mondjuk beviszik az arénába, és vagy fölszögelik egy keresztre, és azt mondják, hogy na, milyen plusz fájdalmat jelenthet mindez egy család számára, hogyha ilyeneket kell átélniük ebben az üldözés teljes időszakban, mondja az apostol. Éppen ezért, mondja, noha Isten teremtette a házasságot, nem javaslom. Aki egyedül maradt, inkább maradjon egyedül, mondja. Aki még hajadon, maradjon inkább hajadon. Aki nem nősült meg, ne vegyen feleséget. Mert csak probléma lesz belőle. Súlyos probléma lesz belőle, mondja. Jót akarok nektek, nem csapdát akarok állítani, mondja az apostol. Meg akarnak óvni benneteket. Jobb, ha egyedül maradtok ebben az időszakban. Hogyha már valaki férjhez ment, vagy felesége, vagy családja van, lám, az Isten ajándéka. És viselje rájuk gondot, törődjetek egymással. De valaki még nem tartott, ne nagyon vágyjatok erre ebbe az időszakba, mondja. Mondja Krisztus után 60 körül. Háborúságotok lesz, mondja. Háborúságotok lesz a testben. A másik probléma, amit fölvet itt tulajdonképpen ebbe a szakaszba, az nem csak így a szenvedéssel kapcsolatos, egyébként volt most nemrégen a tévében a Quo Vadis című film, ami pontosan jól érzékelteti velünk, hogy egy családra esetleg milyen szenvedések várhattak abba az időszakba. És ez milyen borzasztó nehéz dolog, amikor az embernek a családtagját mondjuk el kell veszítenie. És őt mondjuk megkímélik a hite miatt, Jézus miatt, de valakit elveszít, vagy az a veszélybe kerül, vagy végig kell nézni, hogy hogy égetik el, vagy nem tudom. De ezek az akkori időkben voltak, ma nem tudjuk, hogy mi történhet, de valami történhet, és ma se könnyű az embernek a szeretteit szenvedni, látni. Mindenesetre az idők nem változtak, az idő ugyanaz, mint ami volt Pál apostol idejében is. Na de a másik probléma, amire kitér az apostol, tudja, hogy ebben a szenvedésekkel teli viszonylag rövid időszakban, amiközben múlik a világ, és avul minden, és közeledik a végéhez, aközben itt a misszió, az evangélium hirdetése lesz a hívő embereknek a fő küldetése van, de hogyha családjuk van, akkor ennek a fő küldetésüknek a teljesítésében korlátozottak lesznek. Korlátozottak lesznek. Azt mondja az apostol, hogy jobb lenne, ha nem lennétek korlátozva. De korlátozva vagytok. A 32. versben használja ezt a merosz szót, a részekre esést, a részekre törést. Pál azt szeretné, hogy a hívők élete ne törjön darabokra. Márpedig azt mondja, hogy akinek van egy, mondjuk egy felesége, annak gondot kell viselni 100%-ig a feleségéről. Közben az evangéliumról is gondot kéne viselni, hogy terjeszte, hogy a missziót végezze. De nem tudja. Széttörik az élete. Ott van egy nő, akinek kellene az evangéliumot hirdetni, mert neki is az lenne a dolga, de hát ott van a férje, meg a családja. Hogy csinálja annak a kihívásnak, meg ennek a kihívásnak isteni feladatnak, hogy tegyen eleget? Széttörik benne. És azt mondja az apostol, hogy pontosan azt nem akarná, hogy a hívők élete ebbe az utolsó időszakban, amikor különösen koncentráltan is kellene az evangéliumot vinni, hirdetni, missziót végezni, így széttörjön. Széttörjön. Azt akarná, hogy inkább jobb lenne, hogyha az evangélium előre menetele érdekében is egyedül maradnátok, mondja. És akinek nincs férje, ne vágyjon férhez menni. És akinek van felesége, vagy nincs felesége, ne várjon meg nősön, hanem koncentráljatok arra, amire elsősorban nekünk ebbe a világba koncentrálnunk kell, a misszió dolgára, az evangéliumra. Testvérek, ez teljesen más gondolkodás, mint amit mi ugye el szoktunk a fejünkbe úgy képzelni. Meg ami úgy bennünk van, hogy a család az legalább olyan fontos, mint a misszió. És próbáljuk ezt a kettő dolgot valahogy lavírozgatni, de nem lehet egyensúlyba hozni. Nem lehet. Pál apostol ketté törésről beszél ebben a szakaszban. Ami azt mondja, nem akarom, hogy kedd, de ketté fogtok törni bele. Már békés időszakban is, akár egy presbiter, vagy egy lelkész is, vagy akárki, aki családja van, átéli, hogy egyszerűen mennék én a gyülekezetbe, meg mennék én missziózni, de hát az asszony nem enged. Vagy az asszony mened, de a férj mondja, ja, nem mész sehova, itt maradsz. Főzzé, mossá, takarítsa, ezt csináld, nem engedlek téged. És az a szegény hiába menne, nem mehet. Az is hiába menne, az sem mehet. Oda köti a tűzhelyhez. Aztán akkor kezdenek erről beszélni, hogy most ez a dolgunk. Nem ez a dolgunk, testvérek. Pál nem teszi egyenlőségjelet a kettőnk, nem tesz egyenlőségjelet az otthoni élet meg a misszió élet közé, hanem az a misszió közé, hanem azt mondja, ez az első. Mert Jézus ezt bízta reján. Ez a kulcsfontosságú, ez képez egy... Persze otthon is lehet evangélizálni, de otthon is evangélizálni kell, meg nem otthon is evangélizálni kell. És a kettőt nem lehet egymás helyet csinálni. Nem könnyű ez a dolog, testvérek. Az ember úgy belegondol ebbe, hogy is van ez. Mi a dolgunk akkor nekünk ebbe a mostani korszakba? Meg kell tanulnunk, ez a harmadik ponton, meg kell tanulnunk egy leckét, testvérek. Ez a Pál apostol nagyon bölcsen, az Isten lelkétől vezérelve egy leckét ad nekünk, hogy ezt tanuljátok be. Felsorolja a világ ábrázatához tartozó dolgokat, és azt mondja, hogy akinek van mindez, úgy legyen, mintha nem lenne. Úgy legyen, mintha nem lenne. Többek között ott van az is, hogy akinek van felesége, úgy legyen, mintha nem volna neki. Meg aki sír, mintha nem sírna, meg és a többi, és a többi. Vagyis mit akar ezzel mondani az apostol? Nyilván azt, testvérek, hogy az emberek, a hív emberek legyenek teljesen szabadok az e világ ábrázatához tartozó dolgoktól. tényezőktől, jelenségektől. Szabadság. Ezt ne tévesszék soha szem elől. Ezt kell megtanulni, hogy nem ezek a mulandó világhoz tartozó dolgok befolyásolnak engem, mint keresztjént, hanem az én uram, az én megváltóm befolyásol engem, mint keresztjént. Nem a pénzem, nem a könnyeim, nem a feleségem, nem a családom, nem ezek a dolgok befolyásolnak, hanem az Úr befolyásol. Ő az első, ő a kulcs szereplője az életemnek, és mindenki más, ha tetszik nekik, ha nem tetszik, ez után jönnek. Nekik is meg kell tanulni, hogy csak másodikok, vagy harmadikok, vagy huszadikok. Az első, nekik is az Úr kell, hogy legyen. Nem én, az Úr. Szabadság azoktól a dolgoktól, amik a földi világ ábrázatához tartoznak, mondja az apostol. Szabadság. Akinek van, mintha nem lenne. Azt mondja a szívünk ilyenkor, hogy hát ez már hogy lehetséges? Hát ha egyszer van, akkor hogy? Ha van, akkor hogy csináltok úgy, mintha nem lenne? Hogy lehetek szabad? Hogy tudok felszabadulni? Hogy tudok függetlenné válni attól, amim van? Ez lehetetlen, de nem lehetetlen, mégse lehetetlen. Nem, sehol nem kér tőlünk az Úr lehetetlen dolgot, amit ne is munkálna bennünk. Hogy szabadulhatunk fel a mulandó világ ábrázatának a tényezőitől? Először két dolgot értünk meg ebből a szakaszból. Az egyik az, testvérek, hogy először is világosan látnunk kell a világ mulandó ábrázatát. Világosan fel kell fognunk, testvérek, hogy ez a világ, amiben élünk, mindenestől, ami az ábrázatához tartozik, mindenestől elmúlik. A házasság is a világ ábrázatához tartozik, mert a mennybe nem lesz olyanféle házasság, hogy Jézus mondja, mint ahogy itt a földön. Az is ide tartozik. Nem lesz államrend sem, meg van egyéb dolgok is, amik a mennyben nem lesznek. Ott másféle rendek, másféle viszonyok fognak uralkodni. Most testvérek, ez nagyon furcsa dolog, hogy az ember sajnos hívő emberként is ugye egyszerűen nem bírjuk ezt elsajátítani. Azt hiszük, hogy mi is itt leszünk szinte nem tudom meddig a földön, meg ez a világ is megmarad nem tudom meddig. Egyszerűen nagyon nehezen tudjuk azt megtanulni, hogy nem. Ez a világ elmúlik, hogy mondja az apostol. Elmúlik-e világ ábrázata? A házam is elmúlik, az autóm is elmúlik, a ruhám is, a testem is elmúlik, a házasságom is elmúlik, a gyerekeim is elmúlik, minden el fog múlni. A gyülekezet, a templom, minden elmúlik, ami ehhez a világhoz tartozik. A tűzbe az egészet eltünteti. És mi ezt nagyon nehezen tudjuk fölfogni. Azt hiszük, hogy mindez örökké való. Akkor szoktuk fölfogni, amikor valami katasztrófa történik. Valami nagy baj történik, akkor hirtelen az ember behúzza fülig farkát, hogy ja, mégse. Ja, hát jön egy földrengés, azt összeborul minden egy pillanat alatt, azt, amiért egy életen keresztül, vagy nem tudom, generációkon keresztül küszködtünk, semmivé válik. Bár nekünk magyaroknak mondjuk ebben természeti katasztrófa nélkül is van tapasztalatunk, mert volt itt olyan rendszerváltás már ugye, hogy elszedtek olyan dolgokat, amik ugye évtizedek, valakinek évszázadok fáradtságának a terméke volt. Nem, egyszerűen meg kell tanulnunk ezt a hozzáállást, ezt a mentalitást, testvérek, hogy ez a világ elmúlik. Ez a fejünkbe valahogy fészket kell, hogy verjen ez a gondolat, hogy ez így van. Másodszor pedig, amit tehetünk, hogy felszabaduljunk-e világ mulandó ábrázatától, az az, hogy meglássuk az Úr Jézusnak a dicsőségét, az irántunk való nagy szeretetét, és azt az ígéretet, amit adott nekünk, hogy eljön, és egy új világot fog teremteni. Drága ígéret ez, testvérek, nekünk, minnyájunknak, akik hiszünk az Úr Jézusba, hogy egyszerűen ő el fog jönni. És valahogyan ez a Jézus testvérei, nem tudom, hogy mind, de az munkálja bennünk, hogy mi egyre jobban a rabjaivá váljunk. Valahogy az ő rabjaivá, az ő fogjaivá váljunk. És minél inkább válunk testvérek Jézusnak a fogjaivá, minél inkább válunk Jézus központú emberek, így is lehetne mondani, annál inkább szabadulunk föl a jelen világ, a mulandó világ ábrázatához tartozó dolgoknak a rabságából. Minél inkább az ő rabjává válunk, annál inkább válunk szabaddá e világ rabságától. Ez egy furcsa dolog, testvérek, de hát mégiscsak, hogy így van ez. Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus ismeretének gazdagságáért mindent kárnak és szemétnek ítélek. ő annyira fontos nekem, hogy hozzá képest minden semmi. Semmi. Kár és szemét az egész. Az is, amit tudok, az is, amit a múltam, a jövő, minden, ami van. Kár és szemét. Engednünk kéne, testvérek, és engednem kell, hogy Jézus így egyre nagyobbá, egyre fontosabbá tegye a számunkra önmagát. Amíg egyszerűen nem csengen, azért csengenek a számunkra egy kicsit idegenül Pálnak ezek a gondolatai, mert nekünk nem annyit jelent Jézus, mint nekünk. Ha egyszer majd annyit jelent nekünk is az Úr Jézus személye, azaz ő drága műve, az ő evangélium, ami neki, aki azt mondta, hogy Jézus az életem, a sorsom, Jézus a mindenem, akkor meg fogjuk érteni azt, hogy ez a világ mindazzal, ami hozzátartozik, csak utána jön, és másodlagos jelentőség. A családom is, a feleségem, a férjem, mind, én magam is, minden. Csak másodlagos hozzá képest. Pál csodálta a Krisztust. Hozzá kötődött mindennél jobban. És ezt Jézus munkálta ki benne, meg bennünk is. Minél jobban, testvérek, Jézus szeretetét, nagyságát, hatalmát látjuk, érezzük, kötődünk hozzá bizalommal, szeretettel, annál jobban szabaddá válunk. Jelenvaló, mulandó világnak az ábrázatától és a hozzátartozó dolgoktól. Van ilyen, testvérek, a világban, hogy emberek ennyire szeretik Jézust, nálunknál is jobban, hogy így mondjam. Hát én azt gondolom, hogy vannak, testvérek. Vannak. És sokszor olyan helyen találjuk őket, meggyőződésem ez is, bár lehet, hogy némelyek majd most ilyen önellenmondással fognak vádolni, ahol nem is várnák. Például itt van ez a Kempis Tamás, aki nem volt református, de hívő ember volt. Azt mondja Krisztus követése című könyvében, középkori gondolkodó, boldog, aki tudja, mit tesz Jézust szeretni, és megvetni önmagát Jézusért. Amit szeretünk, az ő kedvére el kell hagynunk, mert Jézus azt akarja, hogy mindenek felett csupán őt szeressük. Aki teremtménybe fogódzik, a veszendővel együtt el fog esni. Aki Jézust öleli át, meg fog erősödni örökre. Őt szeressed. Ő legyen a barátod. Ki, hogyha mindenki elhagy, és nem pártol el tőled, nem engedi, hogy végül elvesz. Egykor mindentől meg kell válnod, akár akarod, akár nem. De Jézussal tarts életben és halálban. Hűségére bízzad magad. E szerelmesednek az a természete, hogy maga mellett más nem tűrhet, hanem egymaga akarja bírni a szívedet, ülve, mint király a saját trónján. És akkor ezt ismételgető, hogy egyedül Jézust kell szeretned. Ez az Amor Christi. Ezt töltse be a szívedet, a Krisztusnak a szerelme. Olvassuk Bernát, Szent Bernát újongása Jézus nevére című himnuszát. És az ember Jézus édes emlékezet mondja. Te adsz szívünknek örömet, se méz, se semmi nem lehet jelenlétednél édesen. Hallani boldogabb soha nincs, se dalolni muzsika, sem elgondolni idea, mint Jézus az Isten fia. Nyelv sose mondhatja ki, betű föl nem jegyezheti, csak azt tudja, hiheti, mit tesz Jézusért érzeni. Jézus szívbéli szent öröm, igazság kútja, fényözön, gyönyör, túl minden gyönyörön, kihez a vágy közel se jön. Ki téged ízlel, éhezik, s szomjasabb lesz, aki iszik, de másra már nem szomjazik, csak Jézusért óhajtozik. Estére zárva reteszem, ágyamba Jézust keresem. Titkom vagy fényes tereken, csak őt szeretem, őt lesem. Máriával bús reggelen sírjához megyek, s nem lelem. Nyögve sírva keresem, szívem keresi, nem szemem. Maradj velünk, Uram, maradj! Fényedből fényességet adj. Elménkbe ködöket ne hagyj, ki a világnak méze vagy. A szívünket látogatod, az igazság fölragyogott, a hiúság elpárolog. A mélyben szeretet lobog. Jézus szerelme mennyei édességgel telisteli, ezerszer inkább isteni, mint ki tudnám mondani. Ez, amit kínod is, amit véred ömlése bizonyít, mely utat váltságunkra nyit, s Istent szemlélni megtanít. Kegyesem, Jézus, add nekem szerelmet bővét érzenem, színed előtt jelen lenni és glóriádba tekintenem. Ezer vágyam feléded, mikor jössz, Jézus, kérdelek, mikor vidítsz föl engemet, elégíted ki lelkemet. Égi ország népe, szállj, ajtót kaput elébe tárj, köszönsd a győztest, harsan állj. Üdvözlégy, Jézus, nagy király. Tehát voltak, testvérek, ilyen emberek, akik, hogy így mondjam, tele voltak a Krisztus szerelmével, és ezek az emberek minél inkább tudták a Krisztus szeretni, annál inkább tudták a világ mulandó arculatához tartozó tényezőket, jelenségeket, kapcsolatokat másodlagos fontos. Fölszabadultak a világtól. Hát ha így ebben a dologban gyakoroljuk magunkat, és hát miért ne gyakorolnánk magunkat, amikor Jézus maga gyakoroltat ebben minket, akkor eljutunk arra a felszabadulásra, amit Pál itt a 29. versben mond, hogy akinek van feleségük, úgy lesznek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akinek van valamit, mintha nem lenne. Egyszerűen felszabadulunk. Felszabadulunk a világ rabságából. Fontos lesz az is, meg ellátjuk itt ezeket a dolgokat, de egyszerűen felszabadulunk. Eszembe jutott, miközben készültem Miski Feri bácsánknak az egyik beszámolója, aki pontosan azt írja, hogy azt értette meg vele az apósa, hogy számára a család még nem második. Vagy úgy is mondhatom, Jézus még nem az első. És látta, hogy Feri bátyánk, hogy mennyire emészti magát a családja miatt, akit egy börtönben volt, azok meg otthon voltak. Vagy már éppen már el is voltak talán deportálva, vagy internálva valahova a Duna deltában. És nem tudott róluk semmit. És csak emésztette magát, hogy mi lehet az ő feleségével, a gyerekeivel. És akkor mit mondott neki az apósa? A sógora, hogy temesse el a családját. Úgy jelképesen magába. Úgy, mint hogyha egy lelkész kimenne a temetőből, akkor temesse el őket. Gondoljon rájuk úgy, mintha meghaltak volna. És akkor Feri bácsi ezt leírja, hogy úgy gondolt utána, megtette ezt és felszabadult valahogy. És utána a rabságába tudott arra koncentrálni, mert koncentrálnia kellett ott, akkor. És nem emésztette magát tovább, ki tudja, meddig tartott volna ez az önemésztő valami, hogyha nem tanácsolja neki a sógor ezt a dolgot. Most testvérek, valami ilyesmiről van itt szó, hogy az ember szíve így is felszabadulhat a családjának a rabságából, akár férj, akár nő, akár gyerek, akár micsoda az illető. De úgy is, hogyha Jézusra nézek, és ő lesz számomra mindenkinél és mindennél fontosabb, és egyre jobban szeretem őt, egyre jobban függök tőle, egyre jobban ragaszkodok hozzá. Nos, itt vagyunk ennek az évnek a fordulóján. Milyen korban élünk? Lássuk, hogy ugyanabban az időszakban élünk, mint Pál, csak egy kicsit később. Elmúlik-e világnak ábrázatja? Küszöbön állnak, és már itt is vannak, hogy toporognak a szobában bizonyos szenvedések, amik a hívőkre, a hitük miatt, a Krisztusnak való engedelmességük miatt várnak. És ezek a szenvedések össze vannak egy kicsit már sűrítve. Vagyis gyakrabban számíthatunk reájuk, mint szeretnénk. Ebben a korszakban meg kell tanulnunk a fő dolgunkat, hogy mi a fő dolgunk, az, amivel Jézus elment erről a földről. Hogy terjesszük az evangéliumot az embereknek, hogy végezzük a missziót. Itt is, Újszegeden is, a családunkban, munkahelyeinken, mindenhol. Hirdessük az evangéliumot. Aki hisz az Úr Jézusba, üdvözül, aki nem hisz, immár elkárhozott. El kell mondanunk az embereknek. És eközben meg kell tanulnunk azt a leckét, hogy ennél nincs fontosabb. És hogy ezt a feladatunkat el tudjuk, be tudjuk tölteni és teljesíteni, ahhoz föl kell szabadulnunk a jelen való mulandó világ ábrázatához tartozó dolgoknak a rabságából. És ez csak úgy megy, hogyha tudatosítjuk magunkba folyamatosan, hogy ez a világ bizony elmúlik. Én is elmúlok, a világ is elmúlik. De Jézus nem múlik el soha. És ő lehet a számomra az én Uram, az én megváltom a legtöbb, a legnagyobb. És minél inkább rajta csüngök, annál inkább szabadulok fel a tulajdonképpeni feladatom teljesítésére. Segítsen bennünket az Úr testvérek, hogy most, amikor itt megyünk át innen-oda, akkor ezek a gondolatok a szívünkben maradjanak. Forgassuk ezeket, és erősödjünk meg a Krisztus szeretetében. Még jobban, még inkább, még mélyebben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te az elmúlt időkben is szerettél bennünket. Köszönjük, hogy így az elmúlt évben is megtapasztalhattuk azt, hogy a te szereteted hogy vesz körül, hogy hordoz, hogy őriz, hogy tisztogat, hogy tanítgat bennünket. Akár egyénileg is, akár családjainkban is, akár gyülekezetünkben is átéltük ezt. Köszönjük a te ingyen való szeretetedet, melyel hozzánk voltál. De leginkább abban látjuk a te szeretetedet, Úrunk Jézus, hogy eljöttél erre a földre, és meghaltál a keresztfán. Köszönjük, hogy ott megváltottál minket, hogy élhessünk bűnbocsánatot nyert emberként, Isten gyermekeiként ebben a világban. És biztos részünk legyen az Isten országában, az örökkévalóságban, a boldog örökkévalóságban. Köszönjük, hogy megszerezted nékünk szeretetből azt, amit senki más nem tud magának se megszerezni, meg amit senki más nem tud nekünk megszerezni. Te szerezted meg, mert szerettél minket. Hát, hogy azt se érdemeltük, hogy itt megáldj minket, úgy azt se érdemeltük, hogy ott megválts minket. Köszönjük, hogy szeretetből tetted mindezt, és köszönjük, hogy te jössz vissza, hogy megígérted a tiédért, nem felejtkezel el rólunk, megváltottjaidat számon tartod, név szerint ismered őket. Köszönjük te néked, hogy megígérted, hogy eljössz, és biztosan vissza fogsz jönni. És tudjuk azt is, hogy minél inkább megyünk előre az időbe, annál inkább közelebb jön a te visszajövetelednek, már megállapított és kitűzött időpontja. Úrunk, látod, hogy milyen időszakba kell nekünk most is élni. Látod, hogy ezen az időszakon nem is igen változtat az, hogy egyik évből átmegyünk a másikba. Látod, hogy tudnunk kell, és te tudod, hogy mennyire tudnunk kell, hogy mennyire elmúló ez a világ, amiben élünk. Mennyire sok szenvedést tartogat a számunkra. Segíts, hogy minden dolgunkat tudjuk ebben a fényben látni, a családunkat is, a házasságunkat is, a családi életünket, a gyereknevelésünket, a munkavállalásunkat, az építkezéseket, a rombolásokat, mindent. Segíts, Urunk, hogy a te eljöveteled fényébe tudjunk megítélni, látni mindent, ami hozzánk tartozik, ami a miénk. Köszönjük te néked, hogy te vagy az eljövendő, és hogy felét fordulhatunk, és téged sietethetünk, és neked mondhatjuk most is, hogy jövel, Uram Jézus. Köszönjük, hogy azt ígéred, hogy ímé, eljövök hamar. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap délután 4 órakor megint Isten tiszteletünk lesz, de már nem itt, hanem a gabonakutatóban. Tehát oda jöjjetek, és vasárnap Isten tiszteletünk is ugyanott lesz most már megint. Azzal bátorítgattak itt engem a munkások, hogy úgy reménységük szerint január 20-25-e táján ők befejezik a templomnak a belső munkálatait, és ha tényleg úgy megy a dolog, akkor reméljük, hogy onnantól kezdve már ide jöhetünk. Ha bementek most a templomba, akkor már éreztétek, hogy egy kicsit melegebb is van, mert már a fűtés is megy egy pár napja, próbafűtésen, úgyhogy valami csak lesz ebből a dologból, úgy néz ki. Gondoltam egyébként, hogyha már ilyen szépen vagyunk, és úgy van, akkor talán be is mehetnénk oda a templomba majd, akkor itt vége van, és a 278. énekünknek az utolsó versét ott a fél homályban is tudjuk énekelni. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. És akkor az lenne egy első ilyen kis gyülekezeti éneklés. Már volt egy ilyen kisebb próbálkozásunk, de akkor az lenne egy ilyen nagyobb közösség részéről egy próbálkozás, hogy milyen is lesz ez a templom, és talán hogy egy háladó imádsággyanánt hangozhat el a templomba ez, hogy idáig is eljutottunk ezzel is. Kedves testvérek, a záró énekünk a 275. ének, az Úristen az én reménységem, 275. Ezt énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkat a hímus. Thank you. megszólt a ténekjeikkel. Szilveszterestét kívánok, és akivel nem találkoznak, azoknak most egy boldog új esztendőt és áldott új évet kívánok.